Az Alaegerszegi Mária Rádió műsora következik.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. A Zalaegerszegi Szent József Közösségi Házban február 26-án közösségi filmvetítésre gyűltek össze az érdeklődők, amelynek során Ferenc pápa 2015-ben a környezeti krízisről és a föld megóvásáról írt Laudato Si, áldott légy kezdetű enciklikája nyomán született, a Levél című dokumentumfilmet nézhették meg. A filmvetítés az Zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület által szervezett Ránk bízott világ című programsorozat része. A filmben a Szenegálból, az Amazonas vidékéről, Indiából és Hawaii-ról érkező szereplők párbeszédet folytathattak Ferenc pápával, képviselve a klímamenekültek, az őslakosok, a fiatalok és a természet szempontjait. A film a szereplők Rómába vezető útját és személyes történetüket mutatja be, miközben életükön keresztül láthattuk a klímaválság romboló hatását a természet egészére és az emberekre. A vetítés után dr. I.E. Zoltán biológus, természetvédelmi szakértő osztotta meg a nézőkkel a klímaválsággal és a természetvédelemmel kapcsolatos gondolatait. A film kapcsán dr. I.E. Zoltánnal beszélgettem. Mi köze van az evangelizációnak az ökológiához?
Sokáig nem láttunk kapcsolatot közte, a kettő között, de hogy Ferenc pápa is hát felvezette, hogy onnantól kezdve, hogy az emberek személyes életét, akár már hitéletét is befolyásolja a klímaváltozás, városrészeket önt el a víz, emberi sorsokat változtat meg. Ahogy az evangelizáció egyik lényege, hogy a szegényeknek reményt adjon, gyakorlatilag egyre több embernek kell reményt adnunk, amiatt, mert nagyon gyors ütemben szegényednek el emberek, lakhatatlanná válnak egész régiók, és a hit, az evangelizáció tud ezeknél az embereknél talán reményt adni, és hogyha kiterjesztjük ezt a szemléletmódot, és rájövünk arra, hogy a mi életünkben a krisztusi élet hogy tud a teremtett világért tenni, akkor még változtathatunk is ezen a tendencián, ami most elindult. A klímaváltozáson változtathatunk, de tényleg csak úgy, hogyha rádöbbenünk, hogy a saját életünkben, mint keresztény embernek is nem csak hogy lehetősége, hanem kötelessége tenni a természetért.
Mi is az a klímaváltozás? Sokszor használjuk ezt a fogalmat, de tudjuk, hogy mi ez?
A klíma folyamatosan változik, ennek a gyorsasága nem mindegy, és most egy nagyon gyors változásban van, és ezt hívjuk mi egyszerűen klímaváltozásnak, és ma már egyértelműen és letagadhatatlanul tudjuk, hogy ez az ember miatt van. Sokszor volt már a Föld történetében, nem sokszor, 4-5-ször már volt, és a következményeket sajnos ott tudjuk, óriási kihalás. A természet nagy része nem tudta ezt a nagyon gyors klímaváltozást túlélni, ezért nagyon aggasztó, hogy most benne vagyunk egy ilyenbe. Ez annyiban tér el az összes eddigitől, hogy eddig azok elkerülhetetlen földtani folyamatok, kis bolygó becsapódás, tehát olyan csillagászati vagy geológiai folyamatok eredménye volt, ami úgymond a föld életében egy elkerülhetetlen volt. Most viszont pont az ember, aki egyre nagyobb elszenvedője is lesz, most már a saját klímaváltozásának gyakorlatilag mi okozzuk. Egyértelmű, hogy kimutattuk, hogy a mértéktelen széndioxid kibocsátás egy olyan erős üvegházhatású gáz, hogy ettől melegszik a klíma.
Tehát a klímaváltozás akkor nem csak annyit jelent, hogy évente egy fokkal emelkedik a hőmérséklet, hanem ennél akkor sokkal több.
Sokkal szerteágazóbb, ez valahol lehűléseket is eredményezhet, akár még Európában egy kis jégkorszakot is eredményezhet. Tehát egészen változatos formái lehetnek, a legtöbb esetben a csapadék változik meg. Ahol eddig sok volt, ott kevés lesz, ahol eddig alig volt, ott lehet, hogy özönvízszerűen egyszer csak megjelenik. Tehát a gyors ütemű változás egy általános melegedés földszintjén, de ez lokálisan nem mindig egyértelmű melegedést jelent, valahol nem a melegedés változása legnagyobb, hanem mondjuk a csapadék, valahol a tengerszint emelkedés okozza a legnagyobb problémát, valahol még nagyobb ütemű a melegedés, mint egy másik részen. Tehát ez teljesen a föld különböző régiójában máshogy jelentkezik. Az a lényeg, hogy gyors, hogy túl gyors ez a változás, és az élővilág ehhez nem tud alkalmazkodni.
Az emberek sem.
Hát a mi gazdasági rendszereink azok egy állandó klímára vannak kitalálva. Egy adott terület, adott klíma, sok éves átlag csapadékeloszlások és hőmérsékleti trendekhez van optimalizálva a mi gazdasági és mezőgazdasági és technológiai rendszereink. Ez a gyors ütemű változás ezt is megváltoztatja, és ezt is akár romba döntheti egy-két területen.
A filmben a föld különböző részeiről hívott meg Ferenc pápa magához embereket. Te utána az előadásodban viszont elmondtad, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk itt Magyarországon. Miért is?
Igen, a Kárpát-medence egy nagyon, nagyon jó hely. A klímaváltozás szempontjából, mivel mindenhol változik, sajnos itt is, de azok a drasztikus változások, amik hatalmas Kárpát-medencénél sokkal nagyobb régiókban szinte ellehetetleníti lassan az életet, Afrika, Ázsia egyes részein, Ausztráliában, az itt minket ilyen drasztikusan nem fenyeget. Tenger nem önt el minket, északról a nagy hideg betörések, azok ellen védve vagyunk. Nyugatról a tomboló viharok, özönvízszerű esőzésektől is az Alpok miatt védve vagyunk. Tehát egy olyan védett helyen élünk, ami a nagyon nagy szélsőségeket, amiket ma már látunk a híradóba, amit évtizedekkel ezelőtt katasztrófafilmekben előre lejátszottak és elveriogattak minket, most elég tényleg csak egy híradót, egy világhíradót mondjuk megnézni, hogy hol mi történik, ezek most történnek a világban, na ezektől a szélsőségektől egyelőre meg vagyunk védve.
És a mi háztáji állatainkat, hiszen ettől függ ugye a mi étkezésünk, vagy a mi növényeink, amiket termelünk, azokat hogy érinti ez az egész?
Hát kiszámíthatatlanabbá válik az, hogy milyen gyümölcsöt tudunk termelni, mert nagyon enyhe tél után lehet, hogy visszajön egy hirtelen fagy. Tehát a növényvilág, ahogy a korábbi gyors változásoknál, ez is egy sajnos, tehát a Kárpát-medencében is kézzel fogható tapasztalat, hogy nagyon nehezen tud sok minden alkalmazkodni hozzá. Évek óta valahol nincs barack termés egyes régiókban, mert mindig elfagy most már. De ha belegondolunk, 2 éve évszázados aszály volt Magyarországon, ez a természetes élőhelyeinkben is óriási átalakulást okozott. Nyilván nem példanélkül, tehát lehet, hogy volt már ilyen a Kárpát-medencében, de utána évtizedek voltak regenerálódni. Most nem tudjuk, mikor jön a következő évszázados aszály, lehet, hogy néhány évre rá már jön a következő, ki se tudja heverni az az élőhely, és nem tud helyreállni ott az a növényzet, amit az az egy év aszály okozott.
Nagyon érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy a teremtés és az evolúció azok látszólag ellentétes szópárt jelent, de mégiscsak szinoníma. Miért is?
Igen, sokáig ugye a szerzetesek művelték a tudományt, és aztán elvált egymástól a történelem folyamán a vallás és a természettudománynak a mély művelése, és kialakult egy látszólagos ellentét. Ez nyilván a darwini evolúció és a teremtés elméletnek a látszólagos egymásnak feszüléséből alakult ki. Mára viszont kiderült, hogy nemhogy ellentét ez a két szó, hanem gyakorlatilag szinonímák egymással. Amikor a teremtés szó született a Bibliában, nem volt még evolúció kifejezés, sőt a természettudomány nem állt azon a szinten, hogy még csak megközelítse, hogy a fajok azok most hogy alakulnak át egymással, ilyesmi. És ma már az egyház álláspontja is az, hogy a teremtés történet az egy elbeszélés, ami a Isten teremtő szándékát mutatja be, az akkori tudományos keretrendszerbe helyezi el, és az akkori fogalmakat használja. Tehát már volt evolúció konferencia is a Vatikánban, ahol az egyházi vezetés kijelentette, hogy igen, az evolúció az egy teljesen reális és lehetséges módja a természetnek a teremtésére, mert ez a teremtés, ez egy hosszú, gyönyörű folyamat, amit evolúciónak hívnak.
Ez egy olyan kérdés, ami tudomány. Mint hogy ez a film is ezzel kezdődött, hogy hú, hát azért sokan a szkeptikusok azzal kapcsolatban, hogy Ferenc pápa ebben most kompetens, hogy megnyilatkozzon ebben a témakörben.
Hát igen, hogy Ferenc pápa mennyire kompetens, ő vegyészmérnök végzettségű, tehát ő a tudomány embere, aki pápa lett. Úgyhogy benne egyesül egy személyben ez a kettő, tehát igenis kompetens ebben megnyilatkozni, és mivel mind a kettő egyről beszél, viszont a társadalomban hatalmas ellenállást szül a teremtés hívők és a darwinista evolucionisták között, ez valahol még mindig egy akkora ellentét és egy olyan eltávolodást jelent nagyon sok ember számára az egyháztól, hogy igenis ezt tisztába kell tenni, hogy ez a kettő egy és ugyanaz, és semmiféle ellentét nincs, hogy ebben hiszek, vagy abban hiszek. Ez a kettő ugyanaz, az egyik elmondja, hogy hogyan történt, a másik pedig elmondja, hogy miért történt. És erre a két kérdésre, az egyikre az evolúció, másikra a teremtés a válasz, más a kérdésfeltevés, amit pontosan ez az egy szó, az egyik az evolúció, másik a teremtés mond ki, és ez a kettő ugyanaz.
És akkor egy nagyon személyes kérdés még, hogy te itt az előadásod során elmondtad, hogy nem véletlenül választottad Birma szentednek Assisi Szent Ferencet.
Igen, a gimnázium éveim alatt, a piarista gimnáziumban, ahol hát pont ezt ennek a teremtés és evolúciónak a tényleg gyönyörű egymásba simulását is ott a tanáraimtól, szerzetes tanáraimtól olyan szépen megtanultam, és átadták ezt nekem. Nekem mindig is már a természet az tényleg elkápráztatott, és az Isten élményeim is a természethez kötődnek. Úgyhogy amikor már ugye tudatosan, már a felnőttség határán, ugye Birma szent választás előtt voltam, akkor szinte egyértelmű volt, hogy Assisi Szent Ferencet válasszam, mert tényleg ő volt az, aki nem a tudomány oldaláról, de mégis ráérzett, hogy a természetben ott van a Jóisten, és hogyha kimegyünk és szemlélődünk, akkor ott igazából őt fogjuk látni.
Az előadásodban elhangzott az, hogy nagy problémát jelent az, hogy kétszer annyit eszünk, mint amennyire szükségünk lenne. Ezt hogy ismerték le, és honnan tudjuk, hogy kétszer annyit eszünk? És miért is probléma ez?
Rengeteg élelmiszert állítunk elő, itt most nyilván lehetne pontos százalékokat, kimutatásokat. Én egy nagyságrendet mondtam, azt kifejezve, hogy jóval többet eszünk meg, mint amennyi kéne. Egy részét, arról nem is beszéltem, hogy mennyit vásárolunk meg, ennek mennyi része megy a kukába, mennyit dobunk ki, és igazából nem az életmódunknak megfelelő kalóriát visszük be a legtöbb esetben, hanem annál többet. És csak meg kell nézni a nyugati társadalmakban az átlag súly növekedését, meg kell nézni, vagy akár időben utazzunk vissza, hogy nagyszüleink milyen testsúlyokkal éltek, milyen munkát végeztek, sok fizikai munkát végeztek, és soványak voltak. Most ugye kevés fizikai munkát végez a legtöbb ember, és a legtöbb ember ma túlsúlyos. Ez egyértelmű, de nem kell nagy osztásszorzás, hogy több a kalóriabevitel, mint ami kéne, és mivel a mezőgazdaság, az élelmiszer előállítás óriási része ennek a globális éghajlatváltozásnak, ezért ez egy megkerülhetetlen probléma, főleg, hogy gyakorlatilag nő a lakosság, azért a földi lakosság, folyamatosan nő a népesség, így gyakorlatilag, ha még többet is eszünk, mint amire szükségünk van, egyszerűen nincs elég termőföld, hogy ezt megtermeljük.
Honnan indul a természetvédelem? Tehát honnan tudjuk azt mondani, hogy ettől az évtől kezdődően, vagy ettől az eseménytől kezdődően beszélhetünk tényleg természetvédelemről?
Amikor intézményesítve lett, annak egy nagyon drasztikus hát előzménye volt. Egy rovarirtószer, a DDT-t kezdték el tömegesen használni, először Amerikába. 20. század első felében volt, és hát végig gyűrűzött a táplálékláncon, ugyanis egy zsírban oldódó, és ezáltal nem kiürülő ilyen méregről volt szó, ezért elért egészen a madarakig, hiába a rovarok ellen szórták ki a termőföldekre, és a természet elnémult azokon a tájakon, ahol ezt ugye használták, mert a madárvilág gyakorlatilag eltűnt ezekről a hatalmas mezőgazdasági tájakról, és megszületett az a könyv, ami a DDT hatásait összegyűjtötte, és ez a Néma tavasz nevezetű könyv, és ezután léptek föl először intézményesen, és kezdték el a természetvédelmet, mint intézményesített formában művelni, és a, már a, az állami vezetésben, jogszabályokban és különböző szervezetek formájában hát képviselni a természetnek a hát fontosságát.
Mit tehetünk mi, hogy ez ne következzen be? Hogy ne legyen 20 év múlva majd egy katasztrófa film, ami sajnos majd a mi gyerekeinek már nem csak katasztrófa film, hanem a valóság lesz.
Én azt gondolom, hogy ez két lépcsős. Az első az, hogy érzékenyek legyünk a természetre, mert nagyon elszakadóban vagyunk, tehát ez a függés, ez a közvetlen függés, hogy már nem mi állítjuk elő az élelmiszereinket, ez teljesen elszakított minket, és nem érezzük ennek a fontosságát. Úgyhogy minél jobban megismerjük a környezetünket, és ehhez idő kell, ki kell lépnünk, oda egy picit körbe kell néznünk. Ez lehet csak egy néhány naponta egy 10 perc, egy kicsit lassulni, hogy kimenjünk, szemlélődjünk, mert onnantól kezdve a magunk nyelvén meg fogjuk ismerni a természetet, nem biztos, hogy úgy, mint egy biológus és néven nevezzük, de ha már egy picit magunkénak érezzük, onnantól kezdve már automatikusan az emberbe ennek a védelme, hogy ez maradjon is így, ez fölébred. És onnantól az ember már én azt gondolom, hogy kreatív lesz, és elkezd munkálkodni azon, hogy hogyan tudja a környezetét élhetőbbé, szebbé, kevésbé szemetessé, és rájövünk arra, hogy túl sokat használunk bizonyos gépeket, túl sokat közlekedünk olyan gépekkel, amiről már tudjuk, hogy nagyon hozzájárul a környezetszennyezéshez. Mindenki a saját maga életébe kell, hogy felfedezze azokat a kis apró, berögzött automatizmusokat, amin változtatni kell ahhoz, hogy jó irányba elinduljunk.
Nekem az nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy ahhoz, hogy elmenjünk egy szép helyet megnézni, közben borzasztó természetkárosítóak leszünk, hiszen több órán át autózunk, vagy repülőzünk, hogy eljussunk oda, és egy fél órát ott vagyunk ezen a helyen.
A vágyainkat nagyon a mai kor nagyon fölgerjeszti, és hatalmas terveket szövünk, hogy milyen gyönyörű tájakra, amik nagyon messze vannak természetesen, ott majd jól érezzük magunkat, és ezeket meg tudjuk nézni. És olyan döbbenetes látni, hogy amikor csak a városból kihozunk fiatalokat, vagy akár idősebbeket is a város határába, az Zalaegerszeg belvárosról, Botváros, ott bemegyünk egy itt helyi bükkösbe, hogy milyen döbbenet van ott, hogy ez milyen gyönyörű egy csomó embernél. Ugyanakkor hajlandóak vagyunk több ezer kilométert akár elmenni hasonló katartikus élményért, és közben hatalmas környezetkárosítást végzünk, repülünk, autózunk, csak hogy elérjünk egy olyan helyre, ahol ami szép. Amikor ott van körülöttünk, gyönyörű helyek vannak egészen közel hozzánk. Csak egyszerűen ki kéne oda menni, és meg kéne nézni.
És az, hogy egy évben mondjuk egyszer vagy kétszer egy városban hirdetni, szedd össze a szemetet akciót, ez jelenthet bármit? Tehát ez segíthet egyébként azon, hogy lehet, hogy egy napig majd nem lesznek csikkek a járdán, és eldobott szalvéták. De ez bármit hozzátehet egyébként a környezetvédelemhez?
El lehet merülni abba, hogy most globálisan, egyénileg milyen felelősségünk van, van-e ennek értelme? Én azt gondolom, hogy nem szabad ezt így latolgatni, százalékolni, méricskélni, hanem aminek nincs ott helye, azt fel kell venni. Ez egy fertőző dolog. Ezt a fertőzést én elkaptam, és már több mindenki elkapta tőlem ezt a fertőzést, hogy nincs már olyan utam a természetben, ahonnan, ha nem is vittem magammal olyan nagy szemetes zsákot, de ha csak jelképesen, mert csak a kezem van, akkor is onnan legalább egy szemetet kihozok. Nyilván akkor már legközelebb gondolok rá, és már egy kis kosárral megyek, vagy legközelebb már viszek magammal a zacskót is. Nem lehet ott hagyni. Az embernek a személyes felelőssége, és ez itt a beszélgetésben is felmerült, hogy a személyes felelősségünket kell hozzátenni, a döntéseinket, csak így fog az egész rendszer változni. Én azt gondolom, hogy ezt mind meg kell hozni, hogy ezt akciókkal, egyénileg, mindenhogyan, ahogy az ember tudja, úgy kell ehhez hozzájárulni, a szemétszedéshez, az otthoni életvitelünkhöz át kell alakítani a mindennapjainkat.
Sárközi Violetta beszélgetését hallották dr. Illyés Zoltán biológussal. Az Zalaegerszegi Mária rádió műsorát hallották.